Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Imádkozzunk, hogy minden gyermekét gyászoló szülő találjon támogatást közösségében, és nyerjen békét és vigasztalást a Szentlélektől. Ez Ferenc pápa novemberi ima szándéka. A Szentatya a videóban így fogalmazott. Egy gyermek elvesztése annyira fájdalmas és értelmetlen, hogy haszontalannak bizonyulnak ilyenkor a vigasztaló szavak, ha nem társul melléjük szerető, figyelmes és imádkozó közelség. Mit mondhatunk akkor azoknak a szülőknek, akiknek meghalt a gyermekük? Hogyan vigasztalhatjuk őket? Valójában nincs is erre szavunk, ez pedig tovább súlyosbítja a drámát, figyelmeztet a videóban a pápa. Kiemelte, ahhoz, hogy vigaszt nyújtsunk a gyermekeiket sirató szülőknek, meg kell hallgatnunk őket, szeretettel melléjük kell állni, foglalkozni kell a fájdalmukkal úgy, ahogy Jézus Krisztus vigasztalta a szenvedőket. A közelség és a gyengédség hálója ez, amit nyújtanunk kell nekik. A vigaszt kísérő hit pedig balzsam lehet arra, hogy remény szülessen egy ilyen szörnyű tragédia után is. Imádkozzunk azért, hogy minden szülő, aki fia vagy lánya halálát siratja, támaszt találjon a közösségében, és megkapja a vigasztaló lélektől a szív békéjét, kérte Ferenc pápa. Hivatalos látogatásra a Kínai Népköztársaságba utazik Kövér László, közölte az országgyűlés sajtófőnöke a távératéradával. Szilágyi Zoltán tájékoztatása szerint az országgyűlés elnöke, Chao Löcsi, a Kínai Népköztársaság országos népi gyűlése állandó bizottsága elnökének meghívására tesz látogatást november 5-e és 12-e között az ázsiai országban a Kínai Népköztársaság megalakulásának és a Magyarország és Kínai Népköztársaság közötti diplomáciai kapcsolatok létesítésének 75. évfordulója alkalmából. A magyar delegáció tagjaként a tárgyalásokon részt vesz Mátrai Márta, az országgyűlés háznagya, a magyar-kínai baráti csoport elnöke is, tette hozzá. A magyar családok, a fiatalok és a kis- és középvállalkozások állnak az új magyar gazdaságpolitika fókuszában, hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter Budapesten sajtótájékoztatón. Hankó Balázs azt mondta, a nemzeti konzultációban a 11 kérdésből 6 a családokkal, a nyugdíjasokkal, a fiatalokkal, a lakhatással és a hazai kis- és középvállalkozói szektor megerősítésével foglalkozik. Külön kiemelte a családi adókedvezmény megduplázására vonatkozó kérdést. A kormány elkötelezett amellett, hogy a családi adókedvezményt két lépésben megduplázzák jövő év nyarán és 2026. januárjában, jelentette ki. Egyeztetést kezdett a Belügyminisztérium köznevelési államtitkársága a 2025. évi pedagógus bér emelésről a Nemzeti Pedagógus Karral és a szakszervezetekkel, közölte a tárca a távirati irodával. A kormány célja a lehető legjobb oktatási rendszer működtetése, melyben a pedagógusok teljesítményét értékeli és elismeri. A kormány 2024-ben történelmi mértékben átlagosan 32,2%-kal emelte a pedagógusok bérét. A pedagógusok átlagbére jelenleg bruttó 693 ezer forint, a diplomás átlagbér 72,2%-a, írták. Hozzátették, a pedagógusok létszáma az elmúlt egy évben mintegy 3000 fővel nőtt. Pedagógus képzésben 15 ezeren kezdték meg tanulmányaikat, a nyugdíjba vonulók többsége tovább szeretne tanítani. A jövő évi pedagógus béremelés célkitűzése a 2025-ben várható diplomás átlagbér 80%-ának elérése. Ez a tervek szerint további 20-21%-os tanárbéremelést jelent. A források 88%-át a magyar kormány, 12%-át az Európai Unió biztosítja. A szaktárca 2024. november 4-én kezdett egyeztetéseket 2024. december végéig kívánja lezárni, közölte a belügyminisztérium. Végül az időjárásról. A fátyol felhőzet csökken, túlnyomóan derült lesz az ég, párássá válik a levegő, foltokban köd képződik, csapadék nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően -2 és +3 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb, a belvárosokban, vízpartok mentén, magasabban fekvő helyeken melegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 10 és 13 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagy Mari, a Nemzeti Színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Falling leaves dance in the rain, send a message of love to your door. All my times with you were happiness. You make my dreams come true when I hold you in my arms. Why won't you come back to me? I love you so much. Why am I waiting every hour in this lonely night? Tell me why you give your kiss to someone who might hurt you. Why did you leave me? I don't know. Wheels are turning, never ending. Our love's so nice, but now so far away. Where
have you gone, my wonderful gypsy girl? The one I had in my arms every summer night. Why won't you come back to me? I love you so much. Why am I waiting every hour in this lonely night? Tell me why you give your kiss to someone who might hurt you. Why did you leave me? I don't know.
Középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Gétót Károly kis magyar irodalomtörténet című művében így írt Csokonai Vitéz Mihályról. A kor költészetében, de irodalma egészében is rendkívül sok kezdeményezést láthatunk, de az eszmei és stílusirányok összefoglalása s magasfokú összegzése csak a kor két költőjénél történik meg, Csokonai Vitéz Mihály és Berzsenyi Dániel írájában. Csokonaira családjában is, a debreceni kollégiumban is a magyar hagyományok és a nyugat-európai kultúrkör impulzusai hatottak, s ehhez legerősebbként a felvilágosodás korának racionális eszméi járultak. Apja borbély és sebész korán meghalt, s a debreceni kollégium hamarosan híres és nagyreményű diákját ezután anyja nevelte. Minden jel szerint szép pálya állt előtte, de felvilágosult eszméi, szabados tanítási gyakorlata hírbe hozták a nyugati irodalmakat is tanulmányozó diákot. Amikor kiderül, hogy jelen volt Martinovicsék kivégzésénél a vérmezőn, a szaporodó vádak hatására kicsapták a kollégiumból, ami ezután következik az irodalom és kultúra szegény legényének veszőfutása. Tervei érzelmi élete zátonyra futnak, a pozsonyi diétán lapja a Diétai Magyar Múzsa, versei senkinek nem kellenek, a szép komáromi polgárlányt, Vajda Juliannát, azaz Lillát máshoz kényszeríti a családja. Sok kudarca után, rövid csurgói tanárságát követően hazagyalogolt Debrecenbe, s nem sokkal később egy gróf feleségének temetésén a búcsúztató vers felolvasásakor megfázott, hamarosan meghalt. Amilyen mértékben tragikus volt az élete, olyan mértékben gazdag költészete változatokban és elképzelésekben. Rendkívül változatos hangnemében is, a pajzántól a filozofikusan mélyig, sokféle hatást tükröz. A diákköltészet vaskossága és realitása, anakreonika, barokkos hagyomány, klasszicizmus, rokokó, szentimentalizmus, népköltészet, s ezek műveiben rendszerint egymás mellett élnek.
A szerelmi és irodalmi terveiben csalódott költő verseiben egyre több lett a szentimentális elem. De ezekből mélyen megszenvedett fájdalom szól, s egy a maga személyén messze túlmutató életcsődje. A magánossághoz szóló elégikus hangú ódájában a világ megvetése és a halálvágy óhajtása mellett a költői öntudat és a költő teremtő szerepének a romantika felé mutató hangsúlyozása is hangot kap. A Tihanyi Echóhoz címűben pedig a személyes, az életrajzi vonatkozások jelképessé válásának és egy élete mélypontjára jutott ember újbóli önfelépítésének válunk tanúivá. Mert bárhogyan is van, Csokonai mindig bízik a jövőben, a 20. században, s filozofikus verseiben, meg a betegsége idején írottakban bátran szembenéz a végső kérdésekkel. Melyek ezek? Ki vagy, miért vagy, hol lakol, s kinek szavára mozgasz? Csokonai Vitéz Mihály, a magánossághoz. Áldott magánosság, jövel, ragadj el álmodba most is engemet, ha mások elhagyának is, ne hagyj el, ringasd öletbe lelkemet. Öröm nekem, hogy lakhelyedbe szálltam, hogy itt kisasszondon reát találtam, e hely andalogni jó, e hely poétának való. Itt a magános völgybe és cserében megfrisselő árnyék fedez, a csonka gyertyának mohos tövében a tiszta forrás csergedez. Két hegy között a tónak és pataknak nimfái kákasátorok balaknak, s csak akkor úsznak ők elő, ha erre bölcs, s poéta jő. A lengehold halkal világosítja a szőkebik fák oldalát, estvéli hűs álommal elborítja a csendesének angyalát. Szelíd magánosság, az íj helyekbe gyönyörködős múradsz te, ah, ezekbe gyakran vezess be engemet, nyugtatni lankat lelkemet. Te a királyok udvarát kerülöd, kerülöd a kastélyokat, s ha bévetődsz is zsibbadozva szűröd ott a fogyasztó gondokat. A félelem s búa vad unalommal csatáznak ott a tiszta nyugalommal, a nagyvilág jótétedet nem tudja, s utál tégedet. Óhajtoz a fösvény, de gyötrelemmel goromba lelkét bünteted, a nagyra vágyót kérkedő hiszemmel a lárma közzé kergeted, futsz a csatázó trombiták szavától, futsz a zsibongó városok falától, honnyod csupán az érező szív, s szelíd falu, s mező. Mencsvára a magán szomorkodónak csak a te szent erdődbe van, hol biztatási titkos égi szónak hallhatja a boldogtalan. Te azt, ki megvetette a világot, vagy akinek már ez a nyakára hágott, kíséred és apolgatod, magát magával biztatod. Te szülöd a virtust, csupán te tetted nagyjá az olyan bölcseket, kiknek határtalanra terjegetted testekbe kisded lelkeket. Te benned úgy csap a poéta széjjel, mint a sebes villám sötétes éjjel, midőn teremt új dolgokat, s a semmiből világokat. Ó, kedves Istenasszony, én is érted gyakorta, mint sóhajtozom, mert szívemet baráti módra érted, midőn veled gondolkozom. Ártatlanul kecsegtetel magadba, nincs tettetés sem csalfaság szavadba, hív vagy, nem úgy, mint a mai színes világ barátai. Lám, mely zavart lármák között forognak a büszke lelkek napjai, kőről kövekre görgenek, zajognak, mint rajna bukkanásai. De ránk, mikor a szent fátyolid vonulnak, mint éji harmat, napjaink lehulnak, tisztán, magába csendesen, élünk, kimúlunk édesen. Sőt, akkor is, mikor szemem világán vakkárpitot sző a halál, Ott a magánosság sötét világán béhult szememre áttalál. Síromba csak te fogsz alá követni, a nem tudás kietlenén vezetni. Te lészel, a sírhalom völgyén is, őrző angyalom. Áldott magánosság, öletbe ejtem ottan utolsó könnyemet, végtelen álmaidba elfelejtem világi szenvedésemet. Áldott magánosság, te légy barátom, mikor csak a sír lesz örök sajátom. De ez napon mikor jön el? Áldott magánosság, jövel. Olá Gábor, Csokonait kicsapják. Van ekkortájt a debreceni kollégiumnak egy durvamodorú, megcsökönyösödött tudós professzora Szilágyi Gábor, akiről Csokonai tanítványa Gál László azt írja, hogy egy helyettes préceptor feljelentésére ifjú gróf Vartens Lébent az iskola udvarán megpálcáztatta, mitől kezdve egy magyar mágnás sem ment a debreceni kollégiumba. Ez még nem volna baj, de amilyen fennhéjázó, erkölcshirdető hivatalosan, épp olyan sötétben bujkáló ember a magánéletében. Kartaúzi törvényekbe veri az ifjúság életkiáltó szellemét, erkölcsök őre és titokban bűnös viszonnyal fertőzteti meg hivatása és állása tisztaságát. Ez az ember 1794 tavaszán magához hívatja ebédre Csokonait és felajánlja neki a költészeti osztály vezetését. A fiatal tógátus meglepetésében elfogadja a tisztséget, bár később keserűn bánja, hogy eladta magát egy ebédért. Miért tünteti ki éppen Csokonait, akinek zabolátlan természetét jól ismerhette Szilágyi? Azért, mert más okos ember, akkor éppen nem volt a kollégiumban. Ez is zokon esik a költőnek, mikor kenyértörésre kerül a dolog. De az új és magasabb állás tetszik neki eleinte. Úgy érzi, itt az idő és alkalom, hogy a keze alá adott ifjúságba beoltsa korlátot nem ismerő szellemét, hogy a széppel egyetemben szabadságot is tanítson. Magáról tudja a legjobban, mit szenvedett lelke az iskola szorító gyűrűi közt. Engedjük szabadjára az ifjú szíveket. Szemmel láthatólag Rousseauval tart, aki nem szereti az iskolák zárt négy falát, a nevelőknek unalomjármában taposó lélekfejlesztését. Ha egészséges embert akarunk nevelni, vigyük ki a természetbe, hagyjuk magára, hadd lásson, érzékeljen, érezzen és eszméljen. Nem feszeng, nem jár kotornuszon az osztályban, hanem leszáll a padok közé, úgy beszél tanítványaival, mint jó barátaival. Nem ridegen, nem kimérten, hanem fiatalos lendülettel, néha lelkesedéssel, mindig érdeket keltőn tárgya iránt. Szabad óráiban kiballag velük a nagy erdőre, megtanítja költeményeire, szavaltatja, daloltatja őket. Ezek a fiúk játsszák el alkalomra írt kantátáit és színjátékait. Szeretik is a fiatal mestert, mert egymást törve tódulnak órájára, mint a teátrumba, írja Dombi. Ez a dolog szebbik oldala. De van a fénynek árnyéka is. Lassan-lassan beleúna kiszabott órákra járásba. Ez is robot, ez is nyűg. Újra elalussza az időt, mint kisdeák korában. Későn, álmosan támolyog a katedrára. Tanítványai követik a jó példát, rendetlenség, tunyaság a napi kenyerük. Bizonyosan nem félnek a náluk kevéssel idősebb tanár szigorúságától. Vasárnaponként elmaradoznak az isteni tiszteletről. Esténként pedig lemennek az osztályba, s a derék préceptorral együtt csöndes pipaszó és bor mellett danolászva töltik az éjt. A bégányi csapláros potyaborából nagy dalidót csapnak. Csokonai eljátszatja deákjaival Bakusz temetését, mikor egyészben lemond a borivásról, maga bundára heveredve, pipázva gyönyörködik a fiúk énekében, táncában, mókájában. Olykor-olykor felkerekednek, s a rendes órák helyett a nagy erdőn csavarognak. Esténként furcsa játékokat rendezett a fiúkkal. Felöltözteti őket cigányoknak, serpenyőt, üstöt fódoznak, majd meg a borbélyjárató diákokhoz állnak be, borbélylegények képében, medencével, törőközővel, borotvával, s még ott bajmolódnak velük, bekenik a borotválkozók képét, suvikszal, tintával, kulimásszal. A besúgók besúgják a tanári karnak csokonai visel dolgait. Hamarosan sok minden napra derül. Irigykedők susárolnak társai seregében, s aztán nem zörög a harasz, hanem fújja a szél. Csokonai rossz fát tett a tűzre. A büszke Szilágyi először maga figyelmezteti fiatal barátját, hogy vigyázzon, térjen eszére. Mikor ennek az atyai intelemnek nincs foganatja, iskolaszéket hívnak össze ellene. 1794. december 6-án állítják ítélőszék elé, s megdorgálják illetlen viselkedéséért. Az ifjúság erkölcseinek megrontása miatt lejjebb vetik az érdemsorozatban, és hivatalából való elmozdítással fenyegetik. Csokonai fellobban a végzésen. Szilágyi kezét látja a dologban. Gúnyos hangú deáklevelet kanyarít a gőgös embernek, de lakótársa tanácsára higgadt fővel nem küldi el neki. Alkalomattán azonban ez a bűnjel is napfényre kerül. Csak hogy a természetet furkósbottal sem lehet kiverni az emberből, Csokonai folytatja ott, ahol elhagyta. Rajta igazán betelt a Rousseau okoskodása. Úgy vagyunk az ember hajlamaival, mint a függőleges növésében, megakadályozott növénnyel, ha kibúvik az akadály alól, ismét fölfelé tör. Az ember is, még egy helyzetben marad, megtarthatja hajlamait, miket a szoktatás útján vett fel, de abban a percben, midőn változik helyzete, a szoktatás hatása is megszűnik, és eredeti természete felülkerekedik. A megfenyített publicus preceptor ezután is járja a magáét, sok órát elmulaszt. Azon kívül özvegy Somogyiné asszonnyal a kollégium szakácsnőjével is összeakasztott. Továbbá Király András uralmal pedig, aki haszontalan fia miatt okvetetlenkedik nála, Kurtán furcsán bánik el. Ezek a jó emberek azután megeresztik vágyjaik és rágalmai zsilipjeit az illetékes helyeken. Tornyosul a zivatar szegény költő felett december 13-án 1794-ben, aztán kitör teljes pompájában. Ennek a szép téli napnak a délutánján kim barangol Csokonai tanítványaival a nagy erdőn. Nagyban pipáznak mind a hányan. Virágos kedvükben vannak, különösen Csokonai. Véletlen éppen Szilágyi Gáborra bukkannak, aki a rektorral meg egy seborvossal Kocsis Sebestyénnel sétálgat a fák közt. Szilágyi meglátja a pipásokat, felforr az epéje, megállítja Csokonait. Hogy meri megengedni tanítványainak a pipázást? Csokonai igen cinikusan, csípősen, hamis udvariassággal válaszol. Ez annyira feldühösíti a fennhéjázó embert, hogy behívja feleselő tanítványát a csőszházba, és ott támad reá. Semmire valónak nevezi, aki eljátszotta jó indulatát. Annyira megy, hogy felpofozással, kidobással fenyegeti. Csokonai egy ideig állja a vastag tréfát, de hamar kilobban a vére, s nem valami szépen válik el professzorától. Sőt, szilassága olyan játékra lovalja, amit később maga is megbán. Körbeállítja a fiúkat a csőszház előtt, és ezt énekelteti velük karban. Én gyilkos a Gömböcnek, a szép Jutka Perzsinek. Mindkettőt én öltem, setét sírba temettem. Már hát illik, hogy én is úgy halljak meg, mint ők is, kígyók, békák, viperák, pokolbeli fúriák, kísérjetek az égbe, Jutka Perzsi ölébe. Ez a gúnydal, a Jutka Perzsi név a Szilágyi szolgálójára céloz, kivel a tudós tanár a szigorú erkölcsű Debrecenben eléggé botrányos viszonyban állt, s akit később törvényesen is magához csatolt. Az egész város tudta ezt a dolgot, hát a deákság ne tudta volna. Ennél keserűbb tréfát nem vághattak Szilágyi fejéhez, hanem a Csokonai sorsát is eldöntötte ez a délután. December 17-én újra összeül az iskolai törvényszék, és tárgyal három napig, mert a vádak és panaszok nagyon feltornyosodtak a vakmerő ifjú ellen. A Szilágyinak szánt gúnyos deák levél előkerül. Somogyiné és Király András követelik a maguk igazát. Az egész kollégium izgalomban áll. Tolvajjárású árulók settenkednek az igazgatóságnál. A vádlott költő Hunyadi szuperintendenshez fordul, háromszor mond le a hivataláról, a deákságáról. Az egész vizsgálat alatt világi ruhában jár kell az utcákon és a kollégiumban, ami szintén nyom a kihágások serpenyőjében. Végre kimondják az ítéletet. Mivel az iskolaszék december 6-i intéseit semmibe vette, tanítványait erkölcselen módon megvesztegette, a tanítási időt elmulasztgatta, Szilágyi professzor személyét megsértette, s a rektori engedelem nélkül színes mellényben őgyelgett, tanítói állásától megfosztják, 10 ifjóval a sorban lejjebb vetik, és kötelessége megkövetnie a megsértett tanárt a legközelebbi iskolaszék előtt. Csokonai igen enyhéne találja a büntetést, Szilágyit hivatalosan megköveti. A kollégium ifjúsága előtt csak nő hírben és szeretetben, de a tanári kar bizalmát, becsülését elvesztette. 1795 húsvétján Halasra megy legációba. Lerója hivatalos robotját, összeszedi az egyháztól és a pogásától járó hitbeli salláriumot, s gondol merészet és nagyot. Halashoz már sokkal közelebb érzi Pestet, mint Debrecenhez. Csábítja a vajódó fiatal város közelsége, mely az öreg Budának lábainál most kezd ébredezni és fejtőzni németes álmaiból. Az ország birodalmi feje még Pozsony, a rendek ott gyűléseznek. De Kármánék már megérzik, hogy a szellemi súlypont a fiatal Pestre esik. Az írók is ide szívódnak, az egyetem is itt seregelteti egybe az ország ifjúságát. Csokonai még nem látta Pestet, most pénzüti a markát, nem akarja elszalasztani az alkalmat. Felrándul. Meglátogatja a derék Dugonicsot. Mint a kalickából kirepült madár, szívja Pesten a szabadság levegőjét. De a halasi egyháztól kapott pénzt is szabad szárnyára ereszti, s csak akkor hökkel meg, mikor már semmi sincs belőle. Pedig számot kell adni a sáfárkodásáról. Újra érzi, hogy balra lépett, nem mer így hazamenni, mentőszalmaszálért kapkod. Azt írja a debreceni szeniornak, betegség verte le a lábáról, meg kell hosszabbítani a szabadságát. Az iskolai tanács elfogadja mentségét, de azt kívánja, hogy a halasi egyháztól kapott bizonyítványt küldje Debrecenbe. Látja, nincs menekvés, hazafelé fordítja hát Szekerer útját. De odahaza újabb hibát követel. Ahelyett, hogy jelentkeznék előjáróinál, és őszintén elmondana mindent, napokig világi ruhákban csavarog a deákok közt, regélve legációbeli élményeit. Végre keservesen összetoborozza az elköltött pénzt, s ünnep után lerója adósságát. Csak hogy már késő. Mivel működéséről hivatalosan nem ad számot június 20-ára 1795-ben, újra iskolai székelébe idézik. Hazamenetele június elejére esik. Látja a körülötte kárörvendő sógókat, búgókat, érzi tanárainak hidegségét, az önvád kígyói is marcangolják. Számot vett magával, megunta az örökös zaklatást, érzi, hogy neki ezek a komor tudós falak, börtönfalak, odakint megnyílt a nagyvilág. Nem várja be június 20-át, hanem 15-én az esti ima után, mikor a tanárok távoznak, ott marasztalja a majdnem 600 fős deákságot. A nyári nap éppen hanyatlóban. A komor nagy terem félhomályában egy tábor morajlik, kíváncsian lesve a kalandos életű költő szavát. Az feláll a terem szószékére, és elmondja nagy, szenvedélyes, elkeseredett búcsúbeszédét, melyben okát adja, miért nem maradhat itt tovább. Ekkor ragyogtatja meg még egyszer előadói képességét. Heves mozdulatokkal, lázító hangon buzogtatja ki a 10 év alatt összegyűlt keserűséget. Így szól. Alacsony lélek sohasem volt bennem, s szemeten csavargó igyekezetek nem mozgatták cselekedeteimet. Olyan pályát nyitottam meg magamnak, melyen liliomokon lehetett futnom. Állottam ott, mentem ott, ahol állani vagy menni jónak láttam. Néha hibáztam, megvallom, de aki nem hibázik, angyal az. Aki hibáját meg nem ismeri, igaz ember az. Hibáztam, de erkölcsi vétek nem undorította az én lelkemet. S mégis távoznom kell, mert különben Timonná, Mizantrópusz Timonná kell lennem, látván, hogy így emberséggel ellenkező módon bánnak velem.
Ó, ti hanynak, riadó leányok, szállj ki szent helyek közül. Hím kit a sors, eddig annyit hányok,
reményén egy magányos álma szív. Egy magányos álma szív. Szordon erdők, durva vércek széltott, harsogjátok, jajjaim. Talán több érezéssel bírtok, mint sem embertársaim. Kik keblekből szám kivetnek, és magok közt csófra emlegetnek egy szegény boldogtalan. Egy szegény szokásnak behódol. Hogy vagy most, te áldott lélek, én ugyan már elhagyatva élek a tenger kínok között. A tenger kínok között.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Többet ésszel, mint erővel. Réges-régen, talán ennek előtte 1000 évvel történt, hogy az oroszlán a vaddisznóval meg a farkassal nagy erős barátságot kötött, s a három jó barát együtt indult szerencsét próbálni. Na hiszen, amerre csak elhaladtak, jaj volt mindenféle oktalan állatnak. Szörnyen garázdálkodott, pusztított a három jó barát, s mert maguknál erősebbre sehol sem akadtak, roppant mód elbizakodtak. Mondta is egy napon az oroszlán. Bár azt szeretném látni, ki bírna legyőzni minket hármunkat. Kicsoda? Hát az ember, jegyezte meg a farkas. Ugyan ne gyerekeskedj, szólt az oroszlán, hiszen én egymagam leverek egy csapatembert. Hely, csak jönne már egy felénk. Jól van, jól, mondta a farkas. Alig mentek tovább egy pár lépést, jön feléjük egy iskolás fiú. Ez az ember? Kérdi az oroszlán. Nem, ez még nem ember, válaszolt a farkas. Akkor hát nem is kötök bele. Mentek tovább. Még 100 lépésnyire sem haladtak, egy öreg ember tipegett feléjük, de olyan nagyon öreg volt, hogy alig tudott elébb-elébb lépegetni. Hát ez az ember? Kérdi az oroszlán. Ez sem az, válaszolt a farkas. Ez csak volt. Hát járjon ez is békével, szólt az oroszlán. S tovább mentek, mendegéltek, még nem egy nagy rengeteg erdőben nem értek. Amint törtettek keresztül a sűrűségen, hát egy fiatal favágóra bukkantak. Nos, ez az ember? Kérdi az oroszlán. Ez már az, válaszolt a farkas. Az oroszlán egyszeribe megszólította a favágót.
Szerencsés jó napot, atyafi! Azt mondja rólad a farkas, hogy te mindhármunkkal el tudnál bánni. Ugyan bizony, miféle fegyvered van?
Nekem, szólt a favágó. Nincs egyebem a fejszénél. Na meg, tette hozzá, talán az eszem.
Úgy, az eszed? Hát vedd elé az eszedet, s győzd le minket!
Azám, jegyezte meg a favágó, de mikor otthon feledtem.
Se baj, Szaladj, farkaskomám, haza, az ő házába, s hozd el az eszét!
A favágó most elővette egy darab papírost, s azt írta rá a feleségének, hogy egy nagy káposztanyomtató követ kössön a farkas nyakára. A farkas elvette a levelet, és sietett vele a favágó feleségéhez. Ez alatt meg az oroszlán és a vaddisznó úgy vigyáztak rá akár a szemük világára. De eltelt egy óra, két óra, három óra. A farkas nem jött vissza. Amint a bolond megengedte, hogy a favágóné követ kössön a nyakára, vége volt neki. A falusi nép agyonverte a tehetetlen vadat. A favágó ez alatt szörnyen megéhezett. Kenyeret, szalonnát vett elő, s elkezdett falatozni.
Ennye, szólalt meg az oroszlán. De jó szagú valamit eszel, mi légyen az?
Ez bizony vaddisznó szalonnája, súgta az ember.
Egyéb sem kellett az oroszlánnak. Nekiugrott a vaddisznónak, s darabokra tépte. Megállj, kiáltott az ember.
Ne ígyed meg! Ha szalonnát akarsz, akkor azt szépen ki kell vágni.
Az ám, szólt az oroszlán. Igazad van! Nem is jó ez így szőröstül, bőröstül. Vágd ki hát! Neked van késed. Hanem tudod mit? Kötözd meg egy fához, míg a szalonnát kivágod, mert nem állok jót magamról, hogy egyszerre föl nem falom.
A favágó sem mondatta kétszer. Úgy megkötözte az oroszlánt egy fához, hogy csak úgy ropogott belé a csontja. Hanem ezzel még nem érte be.
Próbál csak meg! El tudnád-e szakítani a kötelet? Mondta az oroszlánnak.
Az oroszlán nekirugaszkodott, s a kötél szerte szétszakadozott, mintha nem is lett volna.
Erősebben, édes fiam, erősebben! Biztatta a favágót.
Hiszen nem kellett azt biztatni. Most már úgy megkötözte, hogy elbődült belé az oroszlán, és igazán szeretett volna megszabadulni.
Azám, de ez nem ment olyan könnyen.
És a szegény ember is felhasználta a jó alkalmat. Fejszéjével agyon csapta a hatalmas állatot. Megmutatta, hogy többet ésszel, mint erővel.
Kedves gyerekek, ma este a Többet ésszel, mint erővel című magyar népmesét hallottátok, melyet Bori Tamás mondott el nektek. Jó éjszakát kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését az imádság művészetéről.
Szent II. János Pál pápa használja az imádság művészete kifejezést. Ha megnézzünk egy művészembert, és bármilyen művészeti ágban, akkor láthatjuk, hogy ennek az embernek van egy belső élete, van egy belső indítatása, de nagyon fontos a szabadság is. Szabadon keres valamit, szabadon ki akar valamit fejezni, keres, hogy mi is van benne, mi az, amit szeretne megfogalmazni bármilyen formában. Tehát egyfajta mély vágy, a szabadság, és ezt elkezdi gyakorolni. Valakinek tetszik, amit alkot, valakinek nem, de a művészet nem ezen múlik, hanem a művésznek a tehetségén, és ezen a belső indítatáson. Ezért, amikor II. János Pál pápa azt mondja, hogy gyakoroljuk az imádság művészetét, talán sok embert elijeszt, hogy én alig tudok imádkozni. Még az is unalmas, nem, hogy még művészetén, egyáltalán ki tud művészi szinten imádkozni, vagy mit jelent az imádság művészetében élni, vagy művészi formában, vagy módon imádkozni. Hogy néz az ki? Az ember lebeg, vagy érzelmileg mindent átél, és sír örömében, vagy mit is jelent művésznek lenni? Ez azért is tartom fontosnak, mert valaki úgy fogalmazza meg, hogy imádkozni kell. Ha jó esik, ha nem, imádkozni kell. Ha nem imádkoztam, meg szégyeljem magam, meg az Isten is úgy néz rám, hogy ilyen megfed, és az Isten sem szeret engem, azért, mert őt elhagytam, és lehet, hogy meg is büntet. Ez a kell szó pedig elég sok embert eltávolít az imádságnak a lényegétől, és hát emberek meg is lehet érteni. Azonban erre a kellre is szükség van, mert ugyanúgy, mint minden szeretet kapcsolat, akár a házasságban, a gyermeknevelésben, nem attól függ, hogy nekem mihez van kedvem, a gyermek, az édesanyja szereti a gyermekét. Mindent megtesz érte, ha kicsi tisztába teszi, finom ételeket főz neki, és sokszor ezt jókedvel, örömmel, szeretetből teszi, de valamikor fárad, nagyon nehéz felkelni, és ilyenkor ott van a kell, de ebben a szeretet ugyanúgy benne van, csak most nagyon nehéz neki, mert fáradt, nyűgös, és az anyai szeretne pihenni, de akkor is oda megy a gyermekéhez. Ilyen az imádság is. Valamikor azt érzem, mintha az Isten távol lenne tőlem, vagy mintha én lennék távol tőle, akár a bűneim miatt. Vagy nincs íze az imádságnak, érzelmileg nem élem át. Annyi sok ilyen buktató lehet, amikor úgymond rossz imádkozni. És ilyenkor nagyon fontos a hűség. És ez nem megjátszás, ez nem farizeizmus, de igen, most nehéz, most fáradt vagyok, nem érzek semmit, de akkor is hűségesen elmondom a napi imámat, akkor is, hogyha semmit nem érzek belőle. De az Istenhez hűséges vagyok, még úgymond így vakon is, és akkor is tudom, hogy van, ő ennek az imának örül, én úgy érzem, hogy semmi értelme érzelmileg, de a hitemmel tudom, hogy igenis ez egy értékes ima, és azért is elmondom. És ezért ez is az imádság művészetéhez tartozik, a kitartás, a hűség, mert itt nem abban vagyok hűséges, hogy valamit elmondok, hanem egy személyhez vagyok hűséges, a vele való szeretet kapcsolathoz vagyok hűséges. Ezért bármi is történik, az imáimat elmondom, azért, mert jóban, rosszban, minden körülmények között én szeretni akarom az Istent. És amikor a szeretet művészetéről elmélkedünk, művésznek lenni azt jelenti, hogy hűséges vagyok, és szabadon belső indítatástól vezérelve keresem az Istent. Sokféle imamód van, ezeket szeretném majd bemutatni ebben a műsorban, sokféle imamód van, sokféle út vezet az Istenhez, és persze az egyes imamódok más-más részünket mozgatják meg, ugyanazzal az Istennel más-más módon találkozunk. Más a kérőim, a háladás, az elmékedés, a szemlélődés, ezeken belül is többféle imádság van, tehát óriási gazdagság, ezek mind metódusok, azonban segítenek abban, hogy valamiben tudjunk kapaszkodni, azért, hogy az Istenhez eljussunk, és hogy tudjuk értékelni azokat a tapasztalatokat, amit a kapcsolatunkból nyertünk, amit az Isten ajándéként nekünk adományozott. A katolikus egyház katekizmus azt írja, az elmékelés működésbe hozza a gondolkodást, a képzeletet, az érzelmeket és a vágyakat. Ez a mozgósítás szükséges ahhoz, hogy elmélyítsük hitbeli meggyőződésünket, előmozdítsuk a szív megtérését, és megerősítsük akaratunkat, hogy követjük Krisztust. A keresztény imádság elsősorban Krisztus titkairól elmélkedik, mint a lekció divinában, a szentírás olvasásban vagy a rózsafőzérben. Eddig az idézet, és itt beszél a katekizmus az elmékelésben a gondolkodás, a képzeletről és az érzelmekről, és a vágyakról, amiket ugyancsak mozgósítunk. Tehát nem egyszerűen ilyen száraz emberi gondolkodásról van szó, hanem az egész lényünk megmozdul. Így a vágyunk, az akaratunk, az érzelmeink, a gondolkodásmódunk, a Szentírás ezt úgy fejezik, hogy az egész embert a szív jeleníti meg, vagyis egész szívünkkel szeretni az Istent. Szent Ignácnak az elmékedési módjait talán ismerjük, és azért is talán ő a leghíresebb ebben a tekintetben, mert sok szent írt az elmékedésekről, meg a többi imaformáról is, de ők sokszor nem írták le a metódust. Beszélnek, hogy milyen fontos a Szentíráson elmékedni, akár egy ilyen elmékedésnek az anyagát le is írták, és ezt el tudjuk olvasni. Sokféle módon imádkoztak ők is, de úgy, mint metódus, amit pontosan leír, a Szent Ignác dolgozta ki. A lelki gyakorlatos könyve, ami egy 30 napos, egy 4 hetes lelki gyakorlatot foglal magába, ami nagyon szépen fel van építve a 4 hét, és az imák is ki vannak dolgozva. Benne van a pontos metódus, hogy mit kell tenni, mivel kell kezdeni, mi az, hogy kegyelmet kérni, hogy kell imádkozni, hogyan tudjuk lezárni, mind az elmékelésben, a szemlélődésben, az ötérzék alkalmazásában, minden formában. És ezért szeretjük ezt az imaformát, mert ő pontosan leírja azt a mankót, amiben tudunk kapaszkodni, és hogy ezáltal tudunk az Istenhez közelebb jutni, de ez a mankó abban is segít, hogy amiket tapasztalunk az Istennel való kapcsolatunkban, azt tudjuk valamilyen keretek között értelmezni is. Mert amikor valaki imádkozik, általában az történik, hogy én mondok valamit, az Istennek csendben vagyok, akkor kérek valamit, hálát adok, tehát mintha én lennék mindig a főszereplő, és aki mond valamit. Utána csendben vagyok, és utána, hogy az Isten mond valamit, nem mond valamit, általában úgy tűnik, hogy nem mond semmit, akkor most az Isten adott nekem valamit, vagy csak meghallgatott, vagy beültem a templomba, és az önmagában nyugtató, ezért ott tudok imádkozni, és amikor bizonyos keretek között értékelem az imámat, akkor például rádöbbenek arra, hogy elkezdtem imádkozni, és ott van bennem a belső béke. Az már az Istennek a kegyelme, az egy szeretett tapasztalat. Most nem szavakban érkezett meg hozzám, amit az Isten velem közölni akar, hanem békességben, nyugalomban, vagy valakik erről beszélnek, és nem is fogják fel, hogy milyen óriási kegyelmeket kapnak, hogy például alig várom azt, hogy imádkozzak, hogy az Istennel legyek. És alig várom, hogy este legyen, amikor mindent bezárok, mindent lekapcsolok, és az Istennel legyek. És ez, aki ezt mondja, neki természetes. És milyen sok ember szenved attól, hogy ez a vágy nincs benne. Le kell ülni, imádkozni, pedig nincs kedvem, de akkor is el kell mondani. Ha nem mondom el, akkor mikor mondom el, akkor az Isten hogy néz rám, akkor meg sem hallgatja az imámat, ilyen különböző gondolatok jönnek. És például ez, hogy mély vágyódás van az Isten után, ez már az ő kegyelme. Ez nem az én művem, ez kifejezetten az Istennek az ajándéka. És például, amikor művészetet gyakorlom, akkor ezekre is rá kell döbbennem, hogy én nekem volt egy elképzelésem az imáról, meg hogy Jézus mond vagy nem mond valamit, vagy kérdezett valami praktikusat, és nem erről van szó. Persze időnként így is szól az Isten, de ő dönti el, hogy ezt milyen formában teszi, de sokszor a vágyak, érzelmek formájában, úgynevezett belső megmozdulások formájában, ahogy Szent Ignác nevezi, valamilyen gondolat úgy ott mutoszkál bennem, hogy az érzelmek megindulnak, valami eszembe jut, valamire rádöbbenek, valami elkezd megijeszt, hogy valami örömet ad, ezek a belső megmozdulások, és ezek elkezdenek működni bennem. Az imádság művészetét gyakoroljuk, és oda ezt a finom hangolást kell megtanulni. Nem csak, hogy elmondok valamit, hanem reflektálok saját magamra is, de ez nem csak saját magamat jelenti, hanem arra is reflektálok, hogy az Isten működik bennem, és megmozdulnak a gondolataim, az egész szívem, a bensőm, a vágyaim, az érzelmeim. Ez időnként lehet negatív is, valami fáj, bűntudatom van, valami nagyon fáj, mert valami rosszat követtem el. Ezt mi rossznak tekintjük, pedig óriási ajándék, ez a megtéréshez szükséges. De valami örömmel, békével tölt el, az Isten bármilyen formában megérinthet bennünket. Az imádság művészetét gyakoroljuk, akkor megtanulunk metódusokat, imaformákat, az imaformákban értékelni a belső tapasztalatainkat. Ez türelem kell is idő, de utána az Isten bőségesen árasztja az ő kegyelmeit és a szeretetét, és ezek az elmékedések az egész életünket meg tudják változtatni. Pontosabban meghatározva, az elmékedésen keresztül maga az Isten az egész életünket meg tudja változtatni.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését az imádság művészetéről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.